Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Harminc-negyven éve a hidegháború fogalma még szinte napi rendszerességgel szerepelt egy közélet iránt érdeklődő ember szótárában. Ahogy távolodtunk a rendszerváltástól, úgy tűnt el maga a fogalom is, hogy aztán az orosz invázió kapcsán ismét előkerüljön. Mit jelent a hidegháború, és mennyire jogos az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban ezt emlegetni? Erről beszélünk most Vajda Barnabás történésszel.
Próbáljuk meg röviden meghatározni, hogy a mai témánk, a hidegháború, ez a fogalom, mit is jelent magába, mit rejt magába?
Azok, akik valaha találkoztak ezzel a fogalommal, hogy hidegháború, azok nagy valószínűséggel sejtik, hogy egy történelmi korszakról beszélünk, amely az 1945 és az 1991 közötti időszakot szokta jelezni. Ma is nagyon sokszor utalnak rá az orosz-ukrán háború kapcsán, hidegháborús fogalom, hidegháborús konfliktus, hidegháborús vetekedés és így tovább. Úgyhogy a fogalom közöttünk él. Eredeti jelentése tehát egy korszak. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy jelenség is.
Jelenség milyen értelemben?
Abban az értelemben, hogy használjuk ezt a kifejezést, hogy hidegháború, de a mögötte lévő korszak lényegében lezárult, és efelől szerintem nem is érdemes vitatkozni. De az, hogy mi a jelenség, hogy amikor valaki hidegháborút emleget, akkor mire gondol, mire céloz, szerintem ezt érdemes végig gondolni.
Én, hogyha próbálom ezeket a fogalmakat ismét valahogy részeiként értelmezni, az jut az eszembe, hogy vannak ugye tűzfegyverek, amit sokszor úgy neveznek, mint hogy meleg vagy forró fegyvereket. Ezeknek az ellentétje a hideg, tehát a vas, a kard, a kés, a tőr. Hogy ilyen értelemben, tehát a hideg háborúnak maga ez a meglepő része, tehát az, hogy hideg, hogy ez mihez közelít, vagy mit képzelhetünk el mögötte?
A hidegháborút ügyes szerkesztők, újságírók találták ki, mert remekül kifejezte azt a viszonyt a nagyhatalmak között a II. Világháború után, hogy a viszonyuk elhidegült. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió a II. Világháború nagyobbik részében együttműködött, nagyon szervesen és nagyon fontos együttműködésnek voltak közösen részesei. Ugyanakkor ez a viszony néhány év alatt elhidegült, és ez a szókép, hogy hidegháború, erre utalt, hogy elhidegült a viszonyuk.
Tehát akkor ezt lehet úgy is értelmezni, hogy nem csak hideg volt, mint például mondjuk egy emberi kapcsolatban ez a viszony, hanem még folyt is közöttük valamiféle ellenségeskedés, tehát ami a szókapcsolatnak a második részét fejezi ki, tehát a háború?
Ez a legérdekesebb benne, hogy elhidegült, pontosan úgy, mint egy párkapcsolat esetleg, és igen, háború abban a tekintetben, hogy a vetekedés, a konfliktus folyamatos volt a két szuperhatalom között, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között, de európai szintéren soha nem vált a hidegháború alatt forró háborúvá, katonai fenyegetéssé.
Értem, tehát akkor gondolom, hogy már ezt tovább lépjünk. Tehát maga akkor ez a fogalom azt jelenti, hogy rosszba vagyunk, de nem verekszünk.
Sőt, néha még meg is öleljük egymást.
Aha, értem, de akkor esetleg talán ilyen kincstári mosollyal, ugye?
Igen, és érdekből, tehát akár ez a viszony, a hidegháborús viszony azt is megtűri, hogy még fraternizálunk, hogy még barátkozunk, és úgy mutatjuk, mintha jó barátok lennénk. Időnként akár még szövetséget is kötünk egy harmadik fél rovására, de ennek ellenére a kapcsolatunkat a konfliktus határozza meg.
Értem. 91 hangzott el, tehát 1991, mint a hidegháborút lezáró év. Ez kötődik valamilyen konkrét történelmi eseményhez, vagy addigra már elfogyott a szufla, és azt mondták, hogy inkább legyünk barátok?
Igen, kötődik. Sok történész 1989-et tartja a kelet-európai rendszerváltozások végét tartja hidegháború végének. Van, aki 1991 decemberére a Szovjetunió széthullására teszi, és szeretném jelezni, hogy az elmúlt években, 2006-ban, 2007-ben születtek olyan könyvek, amelyek viszont határozottan arról beszéltek, hogy nem ért véget a 90-es években a hidegháború.
Tehát, hogy folytatódott, csak talán nem mindenki számára volt ez nyilvánvaló, vagy világos, hogy tovább tart a hidegháború?
Ez a nagy kérdés, és én szerintem ezért érdemes gondolkodni a hidegháború fogalmáról, mert amikor manapság akár az orosz-ukrán háború kapcsán, akár más kapcsán valaki hidegháborút emleget, szerintem zavaros kifejezést használunk, és nem értjük pontosan, hogy miről van szó, mert ha véget ért, akkor véget ért. Ha meg még nem ért véget, akkor miről beszélünk? Tehát itt nem csak egy terminológiai, egy szóhasználati problémáról van szó, hanem hogy értsük, hogy mi zajlik körülöttünk.
Hát ugye most elhangzott az, hogy az orosz-ukrán konfliktus, tehát az orosz agresszió kapcsán is, hogy a hidegháború fogalma fölmerül. Na most én a saját tapasztalataimból, olvasmányélményemből, hogyha én ezt vissza tudom vezetni, tehát például ugye a hidegháború eszköze volt régen, tehát a rendszerváltás előtt például mondjuk a Szabad Európa Rádió, hogy ideológiailag valamiféleképpen próbálta a kommunista vagy a szocialista ideológiát kiellensúlyozni, kiegyensúlyozni, balanszírozni. Vagy ugye a különböző kémfilmekben látunk különböző diverzáns akciókat, hogy ez esetleg a hidegháborúnak a része. De ma napjainkban épp a orosz-ukrán konfliktusra szintén jellemzőek ilyen eszközök?
Teljesen jogos a kérdés, és ez az egyik legnagyobb feladat, hogy mit értettünk régen történészként hidegháború alatt, mi határozta meg? Az a helyzet, hogy bár évente körülbelül 200 könyv születik a hidegháborúról, csak angolul.
Ez egy, hogy is mondjam, kapós téma, ugye?
Elég kurrens téma, valóban. Éppen azért, mert rengeteg forrás kapcsolódik hozzá, és még itt nagyon komoly újabb és újabb forrásokat lehet föltárni. Tehát noha 200, körülbelül 200 angol könyv születik évente a hidegháborúról, nagyon kevés történész próbálkozott meg eddig azzal, hogy definiálja, hogy mi az. Márpedig, hogyha nem definiáljuk, hogy mi az, akkor nem tudjuk a mából értelmezni. Mondok egy példát. A hagyományos értelmezésben abban megegyeznek a történészek leírásai, hogy a hidegháborúnak három fontos eleme volt, az egyik a szuperhatalmak, tehát a Szovjetunió és az USA konfliktusa. A második tényezője az, hogy emögött ideológia és gazdasági valamilyen érdek volt, és a harmadik pedig az, hogy ennek a konfliktusnak a hatása nagy méretű, tehát nem helyben, és nem is regionálisan, hanem globálisan mutatkozott meg. Na most, ha ehhez megpróbáljuk mérni a mát, akkor gondban vagyunk.
Gondban vagyunk azért, hogy ez a három mutató nem tud érvényesülni, mind a három egyszerre?
Ha elfogadjuk azt, hogy a mai ukrán-orosz konfliktust hidegháborús konfliktusnak tekintjük, akkor ebben a képletben hol van az Amerikai Egyesült Államok?
Barnabás, kérem, engedje meg, hogy egy kicsit visszatérjek az előbbi gondolathoz, mert nem teljesen világos, be kell, hogy valljam. Tehát ugye sajnos ukrán területen ágyúk dörögnek, bombák robbannak és rakéták csapódnak be, ami még mondjuk azt, hogy a kisebbik baj, a nagyobbik baj, ugye, hogy emberek halnak meg. Egy ilyen közegbe, vagy egy ilyen szcenárió mellett lehet beszélni arról, hogy még folyik valamilyen hidegháború is, tehát amire hangsúlyt kéne fektetni, vagy oda kéne figyelni?
Én arról a szóhasználatról beszélek, és azt tartom aggályosnak, hogy a mostani konfliktusra ezt a kifejezést, a hidegháborút használjuk. Pont amellett érvelek.
Tehát, hogy nem ért ezzel egyet.
Pont amellett érvelek, hogy ez egy téves, félrevezető szóhasználat. Például azért, mert a hidegháború két nagy résztvevője az USA és a Szovjetunió volt. Kérdezem, a mai résztvevői Oroszországon kívül kik?
Értem. Tehát akkor egy kicsit most újraosztom itt a kártyákat, tehát akkor mi mondhatom úgy, hogy egy hajóba elvezünk, tehát hogy én magam is ugye rácsodálkoztam, hogy az orosz-ukrán konfliktusban vajon helyén való ezt a fogalmat az egykori jelentésével összekapcsolva használni. Tehát akkor most ugye azt kéne megvizsgálnunk, hogy nem azért, mert mi azt gondoljuk, hogy ez nem helyén való, de mégis akkor ez a fogalom megjelenik az orosz-ukrán konfliktusba, és lehet, hogy ugye oda jutnánk el, hogy a másik hiányzó nagyhatalom, akár például az Egyesült Államok, valamilyen narratívába azért ebbe belepasszol.
Igen, így is érvelhetünk a gondolatmenetem mögött, tehát az van, hogy az eredeti hidegháború két szuperhatalmi résztvevője volt, a mostani konfliktusnak valószínűleg nem így van, vagy legalábbis csak áttételesen van köze az Amerikai Egyesült Államoknak. Ráadásul itt most egy forró háborúról van szó, márpedig az európai területen a hidegháború alatt nem volt forró háború, tehát ez megzavarhatja azt, aki értelmezni akarja. Tehát minek beszélünk hidegháborúról, hogyha itt egy forró háborúról van szó, ez egy újabb érv amellett, hogy ez nem a hidegháború.
Értem. Hogy egy kicsit egy mellékvágányra, egy kérdés erejéig tereljem a témát. Tehát ugye egyre inkább erősödni látszik az a vélemény, hogy itt igazából Ukrajna egy köztes játékos, és hogy az igazi játék az Oroszország és az Egyesült Államok között zajlik. hogyha ebből indulunk ki, akkor esetleg elfogadhatónak tartja ezt a képletet, hogy a két nagy hatalom hidegháborús eszközökkel is harcol egymással?
Csábító ez a gondolat, és azt tudom erre válaszolni, hogy pontosan ez az egyik zavaró eleme ennek a képletnek, hogy úgy tűnhet, hogy továbbra is két nagy hatalom, vagy a két nagy hatalom méri össze az erejét. De valószínű, hogy itt másról van szó. Szóval a történésznek az az előnye, hogy távolabb lát a múltba. A jövőben nem, de a múltba igen. Hogyha hosszú távra helyezzük, és a történeti folyamatok 100 évre visszamenőlő folyamatát nézzük, akkor szerintem itt arról van szó, hogy azt látjuk, hogy világméretű vetekedés van, szerintem legalább 100 éve, tehát a 19. század utolsó évtizedeitől, ha most csak az orosz oldalról tekintjük a dolgot, az orosz birodalmi, vagy kicsit ilyen hivatalosabban az imperiális, a birodalmi orosz törekvéseknek egy újabb fejezetét látjuk. Ezt minimum az első világháború utáni korszakban, aztán egy meggyengült Szovjetuniót láttunk, majd a második világháború alatt egy nagyon intenzív, terjeszkedő Szovjetuniót, a hidegháború alatt is egy nagyon erős és területileg is nagyon nagy területre kiterjeszkedő Szovjetuniót láttunk. Az a probléma, hogy ha a hidegháború véget ért, és most egy új korszak kezdődött, azzal, hogy a mai Oroszország az egykori cári imperializmus hatására terjeszkedik, ha erről van dolgunk, akkor minek nevezzük azt a korszakot, ami a hidegháború vége meg a most között van? Egyszerűen ennek egyelőre nincsen neve, én azt mondom, hogy ez a megbillent erőegyensúly időszaka.
Ez egy jó szókapcsolat, mindjárt visszatérünk hozzá, de úgy tegyem fel a kérdést, hogy az nem lehetséges, hogy magának a hidegháborúnak a jellemzői, tehát, hogy új jellemzőket kapott a hidegháború, tehát, hogy az, amit ön elmondott a beszélgetésünk első felébe, hogy ez a három mutató egyszerre, ha érvényesül, akkor beszéltünk hidegháborúról, de hogy az idők során ez átalakult, és akkor most egy új típusú hidegháborúról beszélünk.
Szerintem nem új típusú hidegháborúról beszélünk, hanem a szemünk előtt zajló folyamatokban van néhány olyan tényező, ami a klasszikus hidegháborúban is volt, és vannak új elemei. A hagyományos elemek közé tartozik a propaganda háború, amit előbb szerkesztő úr is felvetett, tehát egyszerűen az információnak és a dezinformációnak, a félrevezetésnek, a megtévesztésnek, a félrevezető tájékoztatásnak a hidegháborúban óriási kelléktára volt. Lehet, hogy az eszközei újak, például a szociális hálók világában, de maga a cél, hogy megtéveszem, ez teljesen régi, valójában ősrégi.
Értem.
Viszont vannak új elemei, például Oroszország területi agressziója. Ha belegondolunk, hogy a Szovjetunió a hidegháború alatt, és főleg a hidegháború második felében, a 70-es, 80-as években éppenséggel egy területi status quo-ra, egy megadott állapot megtartására törekedett minden erővel, hogy az, amit a második világháború
után... Tehát már nem szerezni akart,
igen, hanem megtartani, és megvan, hogy fogadják el, és hogy a riválisa fogadja el, hogy az az övé, a Baltikum, Kelet-Európa és így tovább. Ez teljesen más. Most egy területi konfliktusról beszélünk, ahol kifejezetten és láthatóan területi nyereségre törekedik Oroszország. Ez teljesen új elem. Teljesen új elem Németország szerepvállalása. A hidegháború alatt a németországi szövetségi köztársaság a háborús emlékek hatására...
A régi hidegháború előtt, most arról beszélünk,
hogy a 90 alatt, igen. Németország nem vállalt szerepet, az elmúlt hetekben a mai Németország óriási katonai fegyverkezési programba kezdett, ez teljesen új eleme. Tehát összegezve vannak új elemek és régiek, de ez nem azt jelenti, hogy hidegháborúban vagyunk. Még egyszer mondom, hogy én szerintem hidegháború véget ért, csak bizonyos elemek tovább élnek, és ha a történeti nagy folyamatokat nézzük, akkor nem az elmúlt 40 évben kell gondolkodni, hanem egy újabb szakaszról beszélünk. Valószínűleg 2014-ben a Krím annektálásával és 2022-ben Ukrajna megtámadásával egy új fázisba lépett ez a megbillent egyensúly. Egyszerűen a nagyhatalmak között nincs egyensúly.
Értem. És akkor visszaérünk ahhoz a fogalomhoz, vagy pedig szókapcsolathoz, amit pár perccel ezelőtt említeni tetszett, ugye a megbillent erőegyensúly. Tehát most már akkor körülményeket körülbelül azért értem, de akkor próbáljuk ezt a fogalmat megmagyarázni, ezt a megbillenterű egyensúlyt, hogy mit értünk alatta. Gondolom itt azt jelenti, ugye, hogy valakinek a javára és valakinek a kárára itt valami elmozdult.
A történész előnye a múltba tekintés, és hogyha megértjük, hogy az emberi életen túli folyamatok is, mármint egy-egy emberöltő túl növő folyamatokat is érdemes visszafelé megnézni, akkor azt látjuk, hogy a 19. század óta a mindenkori nagyhatalmak fontosnak tartották, hogy a világban lévő rend az a köztük lévő egyensúlyon alapuljon. Tehát legyenek hatalmak, nyilvánvalóan vannak erősebb országok, befolyásosabb országok, agresszívabb országok, de törekedtek arra, hogy közöttük egyfajta erős egyensúly legyen. Henry Kissinger az egyik legnagyobb tudója ennek, aki régóta mondja, hogy a hidegháború végével...
Henry Kissinger ugye egy egykori amerikai külügyminiszter.
Külügyminiszter, többek között is történész is, és nagy gondolkodó, igen. Kína szakember, aki arról gondolkodott többször is, hogy a hidegháború végével, tehát valamikor az 1990-es években, a Szovjetunió kiiktatásával megbomlott ez az erőegyensúly, és ő régóta mondja, hogy ez nem tartható fenn tartósan, mert hogyha Oroszország magát nagyhatalomnak mondja, képzeli, vagy más is annak tartja, akkor előbb-utóbb ez a megbillent egyensúly megpróbál visszaállni az egyensúly helyzetbe, kétséges, hogy ez megtörténhet-e, minden esetre az egyensúlytalanság, vagy a megbillent egyensúly feszültséget okoz, úgy tűnik, hogy jelen esetben háborút.
Aha, értem, tehát akkor ugye az nem baj, hogy vannak erős nagyhatalmak, ezek szerint ugye akkor az a jó, hogyha ezek között, a hatalmak között valamiféle, akár konszenzusos, akár a természet kialakította egyensúly van. Tehát, hogy erősnek ismerjük el a másikat, nem fogunk vele háborút kezdeményezni, mert valószínűleg esetleg ráfázunk, és akkor ez az egyensúly fönnmarad akár évtizedekig is. És most ez megbomlott ugye azzal, hogy a Szovjetunió megszűnt létezni, és valószínűleg, tehát valahol a, hogy is mondjam, annak az egyensúlynak a lejtős része valami reakciót fog kiváltani.
Pontosan erről van szó, hogy nehéz elfogadni, de a világtörténelme nagy tanítómestere abban a tekintetben, hogy ország és ország között van különbség, befolyás, hatalom, képesség, erőforrások tekintetében. Egyszerűen vannak erősebb országok, és vannak kevésbé erős országok, és igen, társadalmi béke szempontjából az a célszerű, és az a jó, hogyha nyugalom és rend van. Furcsa módon, és ez a tétel bizonyítja ennek az állításnak az igazát, a hidegháború, amelyet hidegnek és háborúnak neveztünk, az európai történelemnek egy olyan időszaka, amikor Európában nem volt háború, tehát békét biztosított a nukleáris fegyverek léte mellett, a hagyományos fegyverek léte mellett, amelyekből egészen elképesztő mennyiséget halmoztak föl, ezeknek a fegyvereknek a léte mellett mégis béke volt, azért, mert a résztvevők egyensúlyra törekedtek.
Értem. Tehát, hogy megmutatták egymásnak a saját izmaikat, ugye, és kölcsönösen elismerték, hogy inkább nem szállunk valamiféle konfliktusba a másikkal. Ahogy ön többször említettem, tehát ugye a történész, hogy a múltból von le következtetéseket. És nyilván sem ön, sem a történész társadalom nem jövőbe látó, de mégis lehet-e esetleg valamiféle párhuzamokat találni egy hasonló erő egyensúlynak a megcsúszására, és abból következtetni valamilyen jövőbeli lépéseket? Tehát, hogy mi történhet?
Az európai és a világ történelemben számos alkalom van, amikor az erő egy kihívóval találkozik, amikor az erő megbillen. A leggyakrabban ezek belső társadalmi feszültségekből vannak, tehát amiről beszélünk, az azt is feltételezi, hogy mondjuk egy nagyhatalom, akár melyik érintett fél, nem csak kifelé erős, hanem befelé is. Tehát ez egy több tényezős játszma, és hogyha bent valami megroppan, akkor a nagyhatalom nem feltétlenül tudja fönntartani kifelé sem a hatalmát. Tehát akár a Római Birodalomig is visszamehetünk, és a francia köztársaság története mondjuk a 18.-19. Században is hasonló. Tehát a nemzetközi szintéren való erő fenntartásnak számos tényezője van, és talán itt érdemes azt mondani, hogy emögött ideológiák is vannak. Bármennyire is azt gondoljuk a materiális gondolkodásunkkal, hogy az olaj, a gáz, az arany és egyebek határozzák meg a dolgokat. Az a helyzet, hogy a hidegháború sem lett volna tartós konfliktus, ha nem lett volna mögötte konkrét ideológia. Márpedig volt.
Vagy ideológiai különbség, ugye?
Természetesen. Tehát, és minél nagyobb a különbség, annál jobban felmutatható, akár a propagandában, akár a művészetekben, hogy mi mások vagyunk, mint ők, és ez alappá válik a konfliktus fönntartására. Tehát ez egy sok tényezős játék.
Közben kérdezhetek, bocsásson meg, mert ezt még így bírom követni. Tehát, hogy két nem egymásnak hasonló kultúrkörből származó, vagy pedig más, két más ideológiájú hatalom szokott egymással általában ugye valamiféle konfliktus kiváltani. Tehát akkor nehezebben képzelhető el, hogy például mondjuk nagyon rokon elemeket mutató két nagy hatalom szállna egymással harcba.
Igen, itt az ellentéteknek része az, hogy nagyon mások vagyunk. Itt az a kérdés a világhatalmi szempontból, és bár furcsán hangzik, de van olyan történész, aki ezeket a folyamatokat csak is kizárólag a világrend oldaláról tekinti, tehát nem a lokális események, hanem van ilyen, hogy világrend történet, vagy világrendszereknek a története, tehát akik ebből az oldalról nézik, azok csak azzal foglalkoznak, vagy azzal foglalkoznak leginkább, hogy a meglévő konfliktusok élesnek kell lenni ahhoz, hogy a konfliktus tartósan fönnmaradjon. De például, ha azt veszük, hogy miért érdek egy nagyhatalomnak, hogy a konfliktus fönnmaradjon, például azért, mert a saját belországában nem tud rendet tartani, már pedig a külső kényszer, hogy háborúban vagyunk valakivel, az bentre is megerősíti.
Értem. Ez kezd egész érdekes lenni. Bocsássam meg, ez eddig is nagyon érdekes volt, de úgy értem, hogy tehát, hogyha egy applikálni próbálom a napjainkra, tehát, hogyha jól értem, most Oroszország próbál visszakapaszkodni, ugye? Tehát, hogy elismerjék újból a státusát, teljes jogú tagként lehessen a nagyhatalmak között, és akkor itt, hogyha jól gondolom, akkor ez most egy presztízs kérdés is ezek szerint Oroszországnak, ugye?
Igen, a hidegháború egyik tanulsága, hogy a Szovjetunió kezdettől, Sztálin ideje óta törekedett arra, hogy szellemi értelemben is elfogadják őt nagyhatalomnak, szuperhatalomnak, a nukleáris csapásmérő képessége által be is lépett ebbe a sorba, és nem is kérdőjelezte meg senki, sőt a hidegháború utolsó évtizedeiben kifejezetten arra törekedtek még a nyugatiak is, hogy ezt a presztízst föntartsák. Noha tudták, hogy a Szovjetunió például gazdaságilag soha nem volt még az árnyéka sem annak, amit a nyugati társadalmak
tudtak. Tehát, hogy nem a minőség alapján, inkább a mennyiségi mutatók alapján.
Igen, és elfogadták a nagyhatalmi státuszát, elfogadták nagy játékosnak a terepen.
Értem. Tehát ez az egyik, ugye, a másik pedig, amit előbb említett, a különbség, akár ideológia, akár vegyük úgy mondjuk kulturális különbségnek is, ugye, én igazán nem szeretnék az ön szakterületére még csak egy picit se belépni, de ez hasonló ehhez a Huntington féle felosztáshoz, tehát, hogy itt ilyen kulturális nagy régiók vannak a világon, és akkor állandó harcba áll egymással az iszlám és a kereszténység, vagy az afrikai kultúrkör teljesen más, és hogy is mondjam, tehát nem vonza a szomszédos kultúrköröket, tehát hogy ezen áll vagy bukik akkor a világnak a stabilitása?
A hidegháború értelmezés tekintetében ennek nem látom a jelentőségét, noha szerintem is létezik a globalizált világban a kultúrák konfliktusa, akár harca
is. Igen, ez a jó kifejezés, a kultúrák konfliktusa.
De a hidegháború értelmezési szempontjából szerintem minket a megbillent erőegyensúly vezet közelebb, hogy vajon az a hosszú folyamat, aminek a szemtanúi vagyunk, ha azt állítjuk, hogy mondjuk 89 vagy 91-ben véget ért a hidegháború, aztán azóta tart egy megbomlott vagy megbillent erőegyensúly időszaka, amelynek mondjuk 2014-ig vagy 2022-ig egy békés szakaszát láttunk, most pedig egy konfliktusos, egy háborús szakaszát. Tehát az értelmező szempontjából szerintem fontos leszögeznünk, hogy ez már nem a hidegháború, hanem valami más. Mondok egy példát, hogy miért. Amikor 2022. februárjában újra kezdődött az egyetem, ráadásul már maszk nélküli korszak kezdődött, és az orosz-ukrán háború hírei begyűrűztek az egyetem falai közé is. Megdöbbentő módon a hallgatók kérdezték, érteni szerették volna, hogy mi ez, és azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy ez nem a hidegháború, hanem egy másik konfliktus, amiben számos hasonlóság van a hidegháborúval, azért kell értenünk, hogy meg tudjuk nevezni, hogy mi van körülöttünk, hogy megértsük, hogy mi van körülöttünk. Ez már nem a hidegháború, de valamilyen másik konfliktusnak bizony a részesei vagyunk.
Értem. Amikor ön egyetemet említ, akkor a Selye János Egyetemet gondolunk, ugye? Komáromba. Tehát akkor a megbillent hatalmi erőegyensúly, ez az ön értelmezésében most egy átmeneti helyzet, amire mások esetleg akár ezt a hidegháborús jelzőt is ráakasztják. Tehát, hogy melyik fog korábban megszűnni ön szerint, a hatalmi erőegyensúly áll vissza, illetve a hidegháború megy ki a szóhasználatból?
A hidegháború nem fog kimenni a szóhasználatból, akkora irodalma van, és olyan népszerű, nem csak a tudományos irodalomban, hanem a filmekben, a kémtörténetekben, a médiatörténetben, a videójátékokban, hogy őszintén remélem, hogy megmarad. De jobban értjük, hogy aminek most a részesei vagyunk.
Szeretnék ezeket a könyveket megkérdezhetem?
Rendkívül. Igen.
Aztán nem merem megkérdezni, hogy a videójátékokat is, ezt inkább...
Tudok róluk, de az nem az én világom.
Értem.
Tehát ahhoz, hogy jobban értsük, hogy most már nem ebben élünk, de egy újabb konfliktusban, szerintem a mai embereknek szükségünk van arra, hogy szembenézzünk azzal, hogy hatalmi konfliktusoknak vagyunk a szemtanúi, sőt, akár részesei is. Szerintem ez az emberi felelősséggel jár. Egyszerűen tudni akarjuk jogosan, hogy minek vagyunk a részesei. Már nem a hidegháborúnak, de egy újabb konfliktusnak, igen. Hogy meddig fog tartani, a világrend elmélet szakemberei azt mondják, hogy a konfliktusok akkor szűnnek meg, amikor kiegyenlítődik az egyensúly. Hogy ez milyen formában fog történni, hogy mondjuk a mai Oroszországnak egy teljes fegyveres kapitulálásával, tönkretételével, vagy ellenkezőleg ez a jövő kérdése, de az egyensúly egy idő után vissza kell, hogy álljon.
Értem, de ebben biztosak lehetünk, hogy lesz egyensúly, nem tudjuk, hogy mikor és milyen áron, ugye?
Az aktoroknak törekedniük kell erre. Kissinger tanít minket arra, hogy törekedniük kell az aktoroknak, hogy egyensúly álljon be. Ne arra törekedjenek, hogy egyensúlytalanság maradjon, még hogyha a saját hatalmi érdekük azt kívánná is. Békét csak úgy lehet teremteni, hogyha az egyensúlyra törekszünk.
Értem. Hát magamat is beleértve úgy gondolom, hogy ez a hallgatóink, olvasóink nagy része. Ezzel a megállapítással ugye nincs min vitatkozzunk, hisz mindnyájunknak ugye a közös érdek és közös kívánalma a béke, vagy ahogy ön mondja, a hatalmi erőegyensúly, ugye? Tehát ezt nevezhetjük.
Igen.
Békének. Valamiféleképpen a választó, tehát nem akarok most klasszikusan hallgatót mondani, a választópolgár hozzájárulhat-e ahhoz, hogy a saját vezetőit, a politikai vezetést, akár áttételesen is, de e felé tendálja, e felé próbálja valahogy motiválni, tehát hogy ne a harc, ne a presztízs, hanem ennek a status quo-nak a fönntartása, vagy mielőbbi megteremtése legyen az elvárás.
Egész biztos vagyok benne, hogy a szabad demokráciákban, ahol az embereknek szavuk van a politikában, a választók nagy tömegei képesek eldönteni, hogy nekik mi az érdekük. Hogyha a béke az érdekük, akkor nyilvánvalóan azokra a pártokra vagy mozgalmakra fognak szavazni, akik és amelyek ezt ígérik. Ugyanakkor azt tenném hozzá, hogy naívnak sem szabad lenni, hogy a világ mindig békés lesz. A körülöttünk lévő elmúlt 40 év, ami békés volt, hogyha csak a saját szemszögemből nézem, ez egyik leghosszabb békekorszak volt Európában, de az a helyzet, hogy jóval több háború volt, és háborús időszak volt, mint béke. Tehát szembe kell nézni azzal, hogy a világban konfliktusok vannak, és valószínűleg lesznek is.
Hát, Barnabás, kérem, kell valami pozitívabb végszót találnunk, mert ugye ez, hogy ez a 40 év béke, ez most döbbenünk rá, most tudatosítjuk, hogy ezért nem egy állandó helyzetet jelentett, ugye? Mi ebbe születtünk bele, a mi generációnk, körülbelül egy korosztály vagyunk, az ismerőseink, a rokonaink, sőt a több száz kilométerre, hogyha tekintettünk magunk előtt, akkor ugye leszámítva talán a délszláv konfliktust, akkor valamiféle háborús helyzettel nem találkozhattunk, sőt azt is mondhatnánk, álmunkba se jutott volna ez az eszünkbe. És akkor most akkor egy békés korszak lezárásaként ezt lehet felfogni?
Sajnos valószínűleg igen.
Értem. Hát a magam részéről azt mondom, hogy világbéke, és biztos vagyok az, hogy ön ezt csak támogatni tudja, és a hallgatói nagy része. Nagyon szívesen beszélgetnék még ezeknek a fogalmaknak a körbejárásáról, de hát gondolom a fölfogó képességünk is, meg a műsoridőnk is valahol véges. Én nagyon köszönöm Vajda Barnabásnak, hogy eljött ide az adásidő stúdióba, de hogyha úgy gondolja, hogy még esetleg van valami olyasmi, ami motiváló lakhatna ránk, vagy pedig valamiféle pozitív energiával bírna, és nem beszéltünk még róla egy olyan fogalomnak a kapcsán, mint a hidegháború, akkor azt én nagyon szívesen most még meghallgatnám.
Köszönöm szépen a meghívást, és akkor a végszónk legyen az, hogy a hidegháborúval foglalkozó történészeknek van egy olyan rétege, mint például John Lewis Geddes, aki kezdettől azt állítja, az egyik legnagyobb amerikai hidegháború szakember, hogy a politikai törekvések és történések, és kifejezetten a hidegháború, az egy nagy színjáték. A média miatt nem szabad mindent elhinni, amit látunk. Ennek a jeleit ma is látjuk. Sajnos azonban ez nem fedheti el azt a rettentes valóságot, amit a tényleges háborúban látunk. De hogyha elfogadjuk azt, hogy a politika általában a nagyhatalmi volt és a nagyhatalmi szerep annak jelentős része színjáték, akkor talán biztató lehet az, amit John Lewis Geddesre hivatkozva Kissinger is mond, hogy az egyensúlyi helyzetek sokszor azért bomlanak föl, mert valamelyik aktor kilép a színjátékból.
És komolyan kezdett, azt kezdi mutatni, amit igazából gondol?
Vagy éppen ellenkezőleg. Uh-huh. Kilép egy színjátékból, és belelép egy másik színjátékból. De nem szeretném, hogy ez cinikusan hangozzék, amikor háborúval van dolgunk, csak azt akartam ezzel mondani, hogy van, aki hajlamos ezeket a világbeli folyamatokat is kvázi színjátéknak értelmezni, és néha a média ebben segítségére is van.
Értem. Hát ennek nem örülök, hogy vannak főleg, hogyha meghatározó erők, akik ezt hajlamosak ugye színjátékként felfogni, de valószínűleg önnek van igaza, hogy ez nincs másképp.
Nincs, sőt az egyik aggály éppen az nagyon sokak szájából, akik olvasnak híreket, meg néznek híreket és követik, hogy nem tudnak tájékozódni. Tehát ez nem véletlenül van, hogy egyszerűen rendkívüli mértékben megnehezedett a tájékozódás egy olyan világban, amikor másodpercre aktuálisak tudunk lenni. Mégis elbizonytalanulunk.
Hát talán ezért jó, hogy van ilyen műsor, mint az Adásidő, a Ma Hét Média Család Podcast műsora, hogy valamiféle kis támpontot tud adni a fogalmak tisztázásában, természetesen nem saját erőből, inkább csak a lehetőség megteremtéséből, hogy olyan elméket, mint Vajda Barnabás a stúdiónkba fogadni tudjunk, és olyan fogalmakról tudjunk beszélni, mint a hidegháború, vagy pedig a megbomlott, vagy a megbillente hatalmi egyensúly. Vajda Barnabásnak én nagyon köszönöm, hogy ezeket nekünk elmagyarázta, és a hallgatóinknak pedig az, hogy figyelemmel kísérjük a műsorunkat. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.